Arany Sárkány, Kosszolányi Dezső történetét mutatják be itt Marosvásárhelyen a Stúdió Színházban, a bemutatóra pedig szombaton 14-én a jövő héten kerül sor. Itt van velünk a rendező Vidovszky György, illetve Gál Boglárka, aki teatrológusként vesz részt ebben a próbafolyamatban. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Hát itt mondjuk, hogy Kosszolányi Dezső története, de azért tegyük hozzá, hogy az ő regénye alapján írta Deres Péter és Vidovszky György, tehát mit jelent ez konkrétan? Mi az, ami még átíródott, vagy átgyúródott ebben a történetben, ha van ilyen?
Hát ugye ez a Kosszolánynak ez egy regénye, ez pedig egy színpadi előadás, tehát egy színházi előadás lesz, és hát ez mindenképpen adaptációt igényel, tehát ki kell választani a regényből azokat a részeket, azokat a jeleneteket, amelyeket színpadra lehet vinni, illetve ami valamilyen értelemben valamilyen színházi struktúrát, logikát ad ki. Úgyhogy ez elég alapos átírást igényel, de egyébként Bogék is részt vettek ebben a folyamatban itt a végén. Ez az adaptáció eredetileg bő 15 évvel ezelőtt készült el még egy magyarországi előadáshoz, de aztán ezt újra adaptáltuk, tulajdonképpen az a mostani változatot azt itt készítettük el. Ez részben meghatározta a színészek számát, és bizonyos helyeken frissítettünk, erősítettünk bizonyos karaktereken, és ebben a folyamatban vesztek részt Bogék.
Negyedéves színész osztály előadása, adaptáció az adaptációban, akkor ez szerint kicsit meséltek az előadásról, hogy hallgatóink kapjanak egyfajta hangulatot, egyfajta képet arról, hogy mire is készültök ti. Történetéről, bármiről, ami picit kézzelfoghatóvá tudja ezt tenni számunkra.
Hát a történet, és visszavezetnék akkor arra, hogy hogyan kezdődött a mi munkánk. Hát nagy izgalommal olvastuk újra a regényt, és hát ugye az ember fejében már futnak a gondolatok, hogy mi is az vajon, amit az adaptáció majd ebből kiemel. És hát egy nagyon izgalmas szerkesztésmóddal találkoztunk benne, ami szerintem nagyon jót tesz a történet színpadi bemutatásának, és hát ugye itt Novák Antal tanár szempontjából az ő fejéből láttunk mindent, és az ő nézőpontjait kísérjük végig az előadáson. És talán ez benne az egyik legizgalmasabb dolog, hogyan lehet egy ember lelki állapotát színpadon megmutatni, és azokat az útvesztőket, amiben ő kanyarog éppen az életének ebben a nehéz időszakában, amikor sorozatosan olyan dolgok történnek vele, ami állandóan elbizonytalanítja őt a tanári hivatásra, a szülői hivatásra, és emberi mi voltában is.
Igen, itt tulajdonképpen, hogy egy eredetileg, vagy a regény, az egy kronológikus sorrendben mesél el egy történetet, egy tanárról, aki egy kicsit elveszíti a kapcsolatot a diákjaival, és a lányával is, a saját lányával is, és az történik, hogy végül megbuktat egy fiatal embert az érettségén, aki aztán az érettségi banketten megveri. Mondjuk ez a nagyon egyszerű és nagyon száraz történet ennek, és aztán utána nem sokkal később szégyenében a tanár nem tud ebből a válságból kilépni, és öngyilkos lesz. Na most ez egyszerre lehetne egy nagyon szomorú történet is, és állíthatna az előadás azt is, hogy jaj, szegény tanár, és milyen csúnya gyerekek, milyen fiatalok, akik mennyire hálátlanok, és nem tudják ezt értékelni, és milyen túlzó ez, hogy megverik őt az érettségi banketten, de ennél a történet sokkal bonyolultabb, mint minden történet bonyolult, tehát maga Novák Antal is követel hibákat jócskán. Tehát az, hogy így végződik az ő története, abban nem csak a diákok vannak benne, hanem ő maga is. Na most, amit Bogi mondott, hogy ezt mi úgy adaptáltuk, ezt a kronológiára felépített történetet, hogy már tulajdonképpen az öngyilkosság pillanatában vagyunk, és akkor idéződnek vissza azok az események, amik ide vezettek, de össze-vissza, tehát kronológiai időrendben össze-vissza, és inkább asszociatív módon kapcsolódnak egymásba a jelenetek. Tehát azt reméljük, hogy azért annyira világos lesz az előadás, hogy ezt a viszonylag egyszerű történet sorozatot, ami vele történik, az persze a néző az előadás végére össze tudja rakni időrendben is, hogy mikor történt, de sokkal inkább az a furcsa örvény, vagy labirintus, vagy útvesztő az fontos ebben, ami az ő szemszögéből látszik ebben.
Egyébként az öngyilkosság, mint téma foglalkoztat téged? Láthattuk, ugye jó néhány évvel ezelőtt Hály János történetét rendezted meg, a Völgyhidat, ugye az Ariel Színházban, ott is téma volt az öngyilkosság, vagy csak én tudom itt összekapcsolni Marosvásárhelyen így?
Hát azért mániákusan nem foglalkozom vele, de valóban már előfordult, igen, most így, hogy említett más darabban is. Hát ez, hogy is mondjam, ez egy nagyon fontos téma, és hát ugye az ott egy tinédzserek öngyilkosságáról szólt az a darab, és ráadásul egy megtörtént eset alapján, még a Hály János darabja, és hát annak is egészen más vetülete van, de a hasonlóság az mégis tulajdonképpen abban van, hogy nagyon sok megmagyarázhatatlan ok vezet az öngyilkossághoz, és azt a pokoli érzést, ami idáig vezet, és ami a tett pillanatában érezhet valaki, az nagyon nehéz körülírni. De valószínűleg fontos ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy még akár részt is tudjuk venni.
Szeretjük azokat az előadásokat, amelyek aktuálisak, amelyek hozzánk szólnak, amelyek nem csak a fiatalokat ez esetben, hanem akár bennünket is megdolgoztatnak, vagy valahogy tudunk kapcsolódni az előadás menetéhez, és a magunkévá tudjuk tenni. Mi az, ami még rendezőként foglalkoztatott ezentúl? Miért pont ez? Miért pont ezzel kezdtetek el foglalkozni? Mi az, ami még ott van bennetek így az előadás kapcsán?
Ugye ez a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színész hallgatóinak a vizsgálóadása, tehát a negyedévesek vizsgálóadása, vagy záróvizsgálóadása, és a magiszteri másodéveseknek, ők is bekapcsolódtak ebbe az előadásba. Tehát az elsődleges szempont az volt, hogy nekik megfelelő feladatot tudjunk adni, egy olyan darabot válasszunk, amikben ők létezni tudnak, és színészileg meg tudják mutatni magukat. Igaz, ebben a történetben pont a főszereplő az meg egy vendég, tehát Viola Gábor a Nemzeti Színházból vállalta.
A matematika, fizika tanár.
Igen, ő játssza ezt a bizonyos Novák Antal, tehát minden ő körülötte forog, de azzal együtt, hogy ő a főszereplője, vagy ő van a középpontban, és nagyon sok jelenet természetesen abban ő neki nagy és fontos feladata van, de azért mégiscsak a többieknek, tehát a sok-sok fiatalnak ad lehetőséget ez a darab. Tehát igazából ez egy nagyon fontos, nagyon egyszerű és praktikus szempont volt, és ennek próbáltunk megfelelni, amikor Bogék is bekapcsolódtak a munkába, akkor azt néztük meg, hogy mindenkinek megfelelő feladata legyen, tehát hogy ne legyen túlságosan kicsi szerep, vagy ne legyen olyan szerep, ami tulajdonképpen akár ki is hagyható, hanem mindenütt ív legyen, és mindenkinek megjön a saját története.
Te sokat dolgozol fiatalokkal és fiataloknak szóló előadásokon, és milyen volt dolgozni a hallgatókkal, hogy egy kicsit ők is hallják meg, hogy te hogyan látod őket?
Hogy ők is hallják?
Bizonyára
hallják.
Beszéltek már előtt.
Négy szemköz kérdezed, akkor... Nem, jó.
Ez nehéz így rádióban.
Igen, ez nehéz. Természetesen nagyon jó volt velük dolgozni. Mit is mondhat ilyenkor az ember, de tényleg azt gondolom, hogy azt remélem, hogy nekik sem nem csalódás vagy unalom ezeken a próbákon részt venni. Azt látom, nagyon dolgosak, néha talán egy kicsit túl hamar akarják megoldani, túl hamar akarják a megoldást látni a saját munkájukban is. De nagyon ügyesek, tehát látszik az, hogy ők végzősök, mind a két évfolyam végzős évfolyam, tehát hogy nagyon sokat tudnak, megvan az egyéniségük, megőrizték azokat a tulajdonságokat, amiktől nem csak katona sorba állított színészek tudnak lenni, hanem valami saját ötlettel is tudnak rendelkezni, és ez nagyon jó. Szóval, hogy én egyenlőre nagyon élvezem, még azért hátra van egy hét, és ez a hét általában ilyenkor mindig a legtöbb konfliktussal járó hét, ez a főpróba hét, amikor minden összeáll, de én nem látom itt veszélyben a dolgot.
Ez a generáció valóban mindig siet, sokan ezt is mondják, hogy gyorsan megoldani a helyzeteket, igen. Akkor lehet, hogy ez a próba folyamatokra, vagy a létre is érvényes, hogy ki hogyan éli ezt meg.
1925 azt hiszem az éve, amikor Kosszolányi megírta ezt a történetet. Ma miben tud aktuális lenni, Boglárka. Te, aki sokat foglalkoztál így a szöveggel, hogy a hallgatóinkat is meggyőzzük arról, hogy érdemes beülni erre a történetre, bár így, ahogy meséltétek, akár teljesen mai történet is lehetne.
Az adaptáció ideje az már eleve nem a 20-as évek, hanem 60-as, 70-es évek, de hogy valószínűleg szerintem abból a szempontból mindig aktuális, ez amúgy is szerintem nagyon, nagyon jó a Kosztolányi szövege, de valószínűleg az lenne számunkra is fiatalok és idősebb generáció szempontjából is egy közös pont, hogy hogyan tudunk egymásra nézni, mi a generációk közötti kapcsolat, és az, ami minket fiatalon foglalkoztat, ami a vágyainkat, az álmainkat illeti, az mondjuk egy másik generációban milyen nyomot hagy, vagy hogyan kapcsolódhatnak össze ezek a szálak, és egymás mellett és párhuzamosan akár hogyan térhetnek el ezek a gondolatok. Talán ez az, ami szerintem izgalmas benne, hogy a generációk közötti különbségek, és maga az emberen belül is az, hogy 20 évvel ezelőtt mit, hogyan gondolt, hogyan változik.
Igen, ez a tanár szemszögéből is lehet, tehát, hogy most mondjam, egy középgenerációs hallgató, vagy potenciális néző is találhat benne pont eleget, tehát az, hogy hogyan veszítjük el, hogyan legyintünk arra, hogy jó, hát a fiatalok, nem értjük őket, fogják a telefon, azt se tudjuk, miről beszélnek, stb. De meg kell értsük. Mert különben elveszítjük a kapcsolatot feléjük, és hogyha elveszítjük a kapcsolatot, akkor már nem tudjuk, hogy mit veszítettünk el. Tehát fontos az, hogy ne csak őkik akarjanak igazodni, vagy várjuk el azt, hogy ők igazodjanak hozzánk felnőttekhez, hanem nekünk is kell feléjük. És ez a történet, ez egy kicsit a Novák tanár úr szemszögéből erről is szól, hogy ő lemondott arról, hogy ő igazodjon, hogy érdeklődjön, hogy ő megértse ezeket a fiatalokat. Benne ragadt abban, hogy majd azok igazodnak hozzá.
Ez lehet, hogy nem is tudom, milyen kérdésnek tűnhet, de engem ezt mindig foglalkoztat, hogy kiknek ajánljátok elsősorban ezt az előadást? Mert nyilván ott vannak a fiatalok, elsősorban ugye róluk szól ez a történet, tanároknak, szülőknek, pedagógusoknak, vagy mindenkinek?
Hát azért ez egy két generációs történet, ami azt remélem, hogy a sok fiatal miatt remélhetőleg lesznek fiatalok, akik majd érdeklődnek és jönnek megnézni ezt az előadást. Ugye, mint Bogi is említett, hogy itt a 60-as, 70-es évekre tettük inkább a történetet, tehát kimozdítottuk a Kosztolányi korából, és pont azért, mert az a korszak volt először az, amikor nagyon erős volt a generációs törés, tehát amikor a papák a generációjától elszakadtak a fiatalok, és ennek mindenféle kulturális módon adtak hangot, például a rockzene, és ez is megszólal ebben az előadásban, de itt élőben zenélnek majd a fiatalok, és mindenféle sok ismert számot fognak eljátszani ebből a korszakból. Szóval remélem, hogy ez a része, ez vonzó lehet a fiatalok számára, de hát a felnőtteknek meg talán érdekesebb lehet az, hogy ebben az útvesztőben hogyan bolyong Novák tanár úr.
És nyilván mindig az a nagy kihívás, hogy azok, akik meg kell, hogy hallják, vajon tudnak-e nyitni, vagy tudják-e azt mondani, hogy igen, lehet, hogy másképp fogok az unokámhoz viszonyulni, vagy az unoka azt kérdezi majd a nagyapjától, hogy bizonyos dolgokat hogyan lát. Hát ezért is lehet jó az Aranysárkány, amelynek bemutatójára február 14-én kerül sorra, szombaton este 7 órától a Stúdiószínházban, de 15-én is megtekinthető lesz majd az előadás. Vidovszky György, Gár Boglárka, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és kitartást, konfliktusmentes főpróba hetet nektek, és értő közönséget, minden jót kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.